Szeretettel köszöntöm ma este is a gyülekezetet, ugyanazzal az igével, amellyel minden este szólít és keres bennünket az Úr. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és kezdjük meg a mi együttlétünket, alkalmunkat. Keressük meg a 168. dicséretünket, és a 168. dicséret első és második versét énekeljük. A 168. dicséret első és második verseit, az első vers így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvelim, eléd borul hű néped. Folytassuk az imádságot, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, közellévő Urunk, hogy irgalmas Atya vagy, aki lehajolsz a gyermekeidhez. És köszönjük, hogy irgalmasságod mindig olyan közel van hozzánk, hogy csak egy imádsági távolság, ami köztünk és közted van, mert ha hozzád fordulunk, ha téged keresünk, akkor megtalálunk. Magasztal a szívünk téged ezért az estéért, a mögöttünk lévő alkalmakért, és a reménységért az előttünk lévő alkalmak tekintetében is, mert egy dolog változatlan, egy dolog egészen bizonyos. Benned élünk, mozgunk és vagyunk, és nem vagy messzire egyikünktől sem. Szeretnénk ezen az estén is hallani téged és érteni a te üzenetedet. Szeretnénk, édesatyánk, veled találkozni, ezért kérünk az Úr Jézus nevében, szólj te most hozzánk. Hagy legyen a te ígéd minnyájunk számára, a te szavad, olyan beszéd, amelyben gyönyörködhetünk, mert általa téged látunk, és ez valóban gyönyörűséggel tölt el bennünket. Kérjük, hogy szent lelkeddel világosíts meg bennünket, és áldj meg ezen az estén is, hogy ne úgy menjünk el, ahogy jöttünk. És kérünk téged, hogy ne csak az értelmünk, hanem egész valunk, testestől, lelkestől, értelmünkben, érzelmeinkben, akaratunkban gazdagodhassunk a te gazdagságodból. Kérjük, segíts, hogy így legyen. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a 145. Zsoltárból olvasom ezen a mai estén. A 145. Zsoltár 14. versétől a 21. versig terjedő részt, majd kiemelem ebből a 18. verset újra. Így szólít meg itt Isten üzenete bennünket. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja örökké minden ember az ő szent nevét. És alapigénk 18. versből így hangzik. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Szeretett testvérek, természetszerű, triviális, amit kimondok, test és lélek vagyunk. Külső és belső szükségek övezik az utunkat. Nagyon komoly és nagyon mély hatással vannak ránk azok a hatások, amelyek nem testileg érnek talán bennünket leginkább, hanem lelkileg. És ahogyan tegnap hallottuk, bizony megtört szívvel és sebzetten, sebzett lélekkel élünk, járunk az utunkon, mert nagyon sok dolog van, ami alatt össze tudunk törni, és amely tükrözi, hogy milyen sebezhetőek vagyunk lelkileg. Terhek, támadások, harcok, nehézségek, mind-mind hatnak ránk, és ahogyan hallottuk tegnap, ezek nem kerülnek el bennünket, nem kerülik el a hívő ember életét. Ezek megtörnek, összetörnek, és meg tudnak sebezni bennünket. Biztos vagyok benne, hogy ha most tehetnénk, és egymással beszélgethetnénk személyesen, akkor mindnyájan el tudnánk mondani, hogy mi az, ami megtörte most a szívünket, mi az, ami sebként ott van a lelkünkön. De tegnap hallottuk, és olyan csodálatos dolog ennek az erejét újra felidézni ma is, és ennek az erejéből most tovább menni, hogy Isten közel van azokhoz, akik ilyen állapotban vannak. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Lehet, hogy ezt, akik itt voltunk tegnap, megértettük. Lehet, hogy te is azt mondod, testvérem, hogy én is értem. Értem ezt a kijelentést. De testvérem, ezt nem csak érteni lehet, hanem ennek az erejéből lehet gyógyulni. Mert Isten közelségében lehet gyógyulni. Isten közelsége azt jelenti, hogy itt van velünk, aki segít, aki ezekben a helyzetekben mellettünk áll, aki nem távolról szemlél bennünket, hanem közvetlen közelről érintett a mi bajainkban, lelkiképpen is. És az a csodálatos valóság, igazság lehet a miénk, hogy kapunk erőt, amikor roskadozunk. Hogy el tudjuk viselni, és el tudjuk hordozni a fájdalmainkat. Kapunk segítséget, hogy kiutat békességet találjunk. Kapunk gyógyító áldást, hogy valóban a sebeink gyógyuljanak, ha odafordulunk ehhez a közel lévő Úrhoz. Mert Isten igéjének nem csak az igazsága, a felismert igazsága a valóság része, hanem a megtapasztalt igazsága is. Ha élünk általa, élünk belőle, ha élünk vele. Oda vitted-e a terhedet, a sebedet Jézus Krisztus elé? Oda álltál-e az elé, aki maga volt a megtört, összetört ember, a megsebesített ember, aki a mi bűneink miatt törettetett össze, a mi bűneink miatt kapott sebeket? Oda vitted-e, hogy gyógyítson? Oda álltál-e elé? Kérted-e? A közelségének erejéből merítettél-e? És miközben ezt látjuk, és ennek megtapasztalói lehetünk, nagyon jó, ha azt is látjuk, és tisztában jövünk azzal, hogy mi személyesen hol vagyunk a legsebezhetőbbek. Hogy hol vannak azok a pontok az életünkben, a lelkünkben, ahol leginkább érzékenyek vagyunk. Azért nagyon jó ezzel tisztában lennünk, erre rájönnünk, ezt felismernünk személyesen, mert az ősellenségünk pontosan tudja. Hogy mondjam el személyesen, én pontosan látom, és tapasztalom, hogy hol vagyok a legsebezhetőbb. És látom azt, hogy ezen a ponton szokott leginkább megsebezni engem. A kísértő azokkal a dolgokkal, amik nagyon tudnak fájni. Nekünk jó ezzel tisztába jönni. És neked is, testvérem, jó, ha ezt komolyan veszed, ha ezt megvizsgálod, hol van az a pont, ahol a legmélyebben érzed, amikor valami fáj lelkiképpen. De mi a teendő, ha ezt felismerted? Mi a teendő ilyenkor? Hálával megköszönni, hogy közel van az Úr. Hálával megköszönni, hogy ő velünk van, hogy ő megsegít. Hálával megköszönni, hogy ezek a sebek, ahogy tegnap hallottuk, ezek a törettetések közelebb visznek ő hozzá. Mert minden áldott eszközé tud lenni, ami közelebb visz ő hozzá. A közelsége valóság. Csak te és én addig nem érted igazán, amíg ilyen helyzeteken keresztül nem kerülsz egészen közel hozzá. Hív segítségül, ami közel van. Ezek a helyzetek alkalmasak arra, hogy segítségül hívd. És mai igénk is erre bátorít bennünket. Sokszor fogom még idézni, és úgy szeretném kinek-kinek a szívébe vésni, hogy ne csak sebeink legyenek a lelkünkön, hanem szívünkbe vésett igék is. Mert ezek gyógyítanak. Ezek erősítenek minket. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja, mondja a Zsoltár. Miért hangzik ez így el, hogy igazán hívja? Hát lehet nem igazán hívni. Engem Isten lelke arra vezetett, hogy azt a gondolatot fűzzem tovább, és ez még tovább fog nyílni majd előttünk a holnapi nap folyamán is, hogy, ahogyan hallottuk is eddig, az, hogy igazán hívni, az azt is jelenti, testvérek, hogy teljes függésünk tudatában fordulunk hozzá. Az igazi hívás azt jelenti, hogy minden dolgunk tekintetében, tudjuk, és a hívásunkkal jelezzük és valljuk önmagunk számára, nem a mi Urunk számára, hiszen ő ezt tudja. Nekünk kell tudnunk, hogy minden az életünkben tőle függ. Ha igazán hívjuk, az azt jelenti, hogy a teljes függésünk tudatában fordulunk hozzá. Testvérek, azt látom a saját életemből is, hogy sajnos elfeledkezünk a mindennapokban erről. És emlékeztetni kell egymást és önmagunkat, akár napról napra, akár óráról órára, arra, amit Pál abban a csodálatos ige hirdetésében kimondott, és amivel kezdtük, és amivel folytatjuk, és ezt a hetet, hogy mi ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nincs egyikünktől sem távol, ahogyan hallottuk ezt, de azt jelenti, hogy létünk minden mozzanata Istentől függ. És ezt fordítsuk le így most, testvérek, hogy a közelsége nem a különös dolgokban nyilvánul meg csupán. A gondolkodásunk és az életmódunk is néha ezt tükrözi. Ha nagy dologról van szó, akkor segíts, Uram, mert ezt már én nem tudom megoldani. De a leghétköznapibb dolgokban, hát miért lenne szükségünk rá? Hát meg tudjuk mi ezt oldani. Nézzük meg ezt a kijelentést újra egy kicsit. Azt mondja itt, hogy életünk, létezésünk legalapvetőbb területein is tőle függünk. És nagyon érdekes, amit itt olvasunk. Azt mondja Pál, mozgásunk sem lehetséges nélküle. Testvérek, én nagyon elgondolkoztam ezen az egy szón, amit itt olvasunk, a mozgásunk. Mi azt gondoljuk, hogy olyan magától értetődő, hogy tudunk mozogni. Testvérek, az a baj, addig ezt így is gondoljuk, amíg nem érezzük a derekunkat. Nem érezzük egy futás után, amit most átéltem ezen a héten, az izmainknak a lázát, az izomlázat, vagy egy olyan beállt, bármilyen értem, egy izomnak a görcsét, ami alig tette lehetővé, hogy mozduljunk. Most megint, ha kérdezhetném, vagy jelentkezni tudnánk, föltenném a kérdést, hogy ki az, aki már átélte, hogy a mozgásában korlátozott lett. Igazán akkor értjük, hogy a mozgásunk, hogy egyáltalán eljutunk A-ból B-be, az nem természetes dolog. Ez az Isten különös szeretetének ajándéka. Azért ragadtam ki ezt a képet most, mert itt van az igében. Ő általa, ő benne mozgunk. Ezt tudjuk mi, testvérek? Tudod te ezt? Hogy ő benne mozgunk? Hát ez olyan természetesnek tűnik. De ebből vonatkoztassunk, ebből a részből az egészre. Testvérek, hogy kinyílik a szemünk. Hogy vannak olyan lehetőségeink, amikkel mi olyan természetesen élünk, a mindennapok világában ezek mind-mind Isten szeretetének, általános kegyelmének az ajándékai. Talán felidézzük néha, kedves ige ez, de kevéssé gondoljuk és érezzük át, amit az Úr Jézus Krisztus így mondott a tanítványainak, talán mindnyájan tudjátok velem mondani, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Különös ez a mondat. Lelkiekre vonatkoztatjuk. Abban a csodálatos példájában Jézusnak, hogy gyümölcstermővé, szőlőtőn növekvő gyümölcsöt hozó életté lehetünk, arra vonatkoztatjuk, hogy lelkileg nem tudunk teremni áldott gyümölcsöket Jézus nélkül. Alapvetően így van. A szöveg környezete ezt mondja, hogy az Úr Jézus nem azt mondta, hogy nem tudtok nélkülem lelki gyümölcsöket teremni. Nem pusztán ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Semmit. Így mondja ezt Pál apostol, nagyon világosan értve, látva ezt. Ez az egész teremtett világ. Ő általa teremtetett, ő benne áll fenn. Ha Jézus Krisztus kivétetne a világból, ez a világ megállna. Mi erről tudunk, mert ő ezt elmondta nekünk. De vajon emlékeztetjük magunkat erre? Vajon megköszönjük ezt neki? Hogy létezünk? Hogy élünk? Alapigénk ez a csodálatos Zsoltár, ez a 145. Zsoltár a szöveg környezetében ugyanazt mondja el, mint a tegnap idézett Zsoltár, a másik csodálatos Zsoltár, a 34. Zsoltár. Mind a kettőnek a fókuszában, a középpontjában ugyanaz a mondat, az a két szóból álló másként, de ugyanerre a két szóra utaló üzenet áll. Jó az Úr. Ezt olvassuk. Érdemes ezt felfedezni. Talán vannak, akik itt lehettek ősszel az evangelizáció estején, akkor is ez újra és újra csengett a fülünkben, a szívünkben. Érezzétek és lássatok, hogy jó az Úr. Boldog az ember, aki hozzá menekül. Jó az Úr. Ez áll itt, és ez áll ott is a fókuszban. Itt azonban, ha ezt a Zsoltárt megnézzük, és ahogyan felidéztem, látjuk azt is, hogy az Úr jóságának, a lelki gyógyító jóságának és lelki ajándékainak a magasztalása mellett, amit elmond itt a Zsoltáros, a külső testi szükségek tekintetében is felragyog a valósága. Az Úr jósága megjelenik abban, ahogyan megelégíti az Úr azokat, akik tőle várják a külső szükségeik megelégítését. Emlékezünk újra, és ezt is újra fogom emlékeztetve elmondani. Így olvastam, mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Felfedezhetjük most ezen a mai estén azt, hogy az ő közelségének áldása abban is megnyilvánul, hogy ő a külső szükségeinkben megelégít bennünket. Így szólt az alapigénk, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja mindenkihez, aki igazán hívja. És akkor tegyük most fel a kérdést. Külső szükségeink tekintetében kire nézünk? Kitől várunk megelégítést? Mennyire éljük meg a teljes függőségünket, az előbb felvázolt teljes függőségünket e tekintetben is? Hogy tudnilik, a külső szükségeinket is tőle várjuk, tőle kérjük el, és benne reméljük megtalálni. Eszembe jutott a jól ismert házi áldás záró sora, ezt is velem együtt sokan tudják idézni, talán kívülről tudjuk, a kérdést mindig magam is így fogalmazom, de vajon belülről tudjuk-e? Mondjuk együtt, hol Isten, ott szükség nincsen. Talán még van olyan család, ahol ott van ez a házi áldás. Én is most kaptam nem olyan régen egy kicsit valakitől a gyülekezetből. Ez tényleg így van, testvérek? Ez tényleg igaz? Hogy ahol ott van Isten, ott nincs szükség? Úgy kell ezt értenünk, most fordítsuk meg, hogy ahol szükség van, Nincs jelen ott az Isten?
Jól értsük.
Azt gondolom, hogy ez így nem lehetséges. Hiszen éppen arról hallunk az igéből és az igében, hogy ahol nagy szükség jelenik meg, ott közel van az Úr, hogy segítse. Sőt, azt hallottuk az igéből, hogy minnyájunkhoz közel van az Úr, de az a megdöbbentő, hogy van úgy, hogy nem látjuk szükségesnek, hogy ott legyen Isten a közelben. Hogy az előbb is idéztem, néha úgy gondoljuk, úgy élünk, hogy mi meg tudunk oldani minden problémát. Mi be tudunk tölteni minden szükségest. Mi kézbe tudjuk venni a dolgokat. Mi urai vagyunk a helyzetnek. Testvérek, ez a lehető legnagyobb gőg. Ez a lehető legnagyobb gőg az ember részéről, is látjuk, hogy mennyi gőgös ember jár a világban. De most a világ helyett nézzünk önmagunkra. Vajon bennünket nem kísért meg ez a gondolat néha? Nem kísért meg a gondolat, hogy nem látjuk, nem érzékeljük, hogy minden a teremtőtől, a gondviselőtől függ ebben az életben? Elfeledkezünk az Istenről? Vagy szüntelen annak tudatában élünk, hogy közel van? Hogy ő benne élünk, ő benne mozgunk, ő benne vagyunk. Hogyan lehet akkor ezt a házi áldást helyesen érteni, hol Isten ott szükség nincsen? Azt gondolom úgy, hogy az ember akkor fogja ezt megtapasztalni, ha tudja, és tudatosan e szerint gondolkodik és él, hogy az ő ura, az örökké való Isten, akié minden, és azt is tudja, hogy nem marad megoldatlan végeredményében semmilyen szükséghelyzet az ő közelében. Mert ő megad minden szükségest az ember számára, amire valóban szüksége van, külső értelemben is. Majd csodálatosan vallunk erről a Heidelbergi KT-val a 26. kérdés feleletben, ahol arról találjuk a mondani valót, hogy elkezdi magyarázni a Heidelbergi KT, értelmezni az apostoli hitvallás első bekezdését, az atyáról szóló bekezdés, és a kérdés így hangzik itt. Mit hiszel, amikor ezt mondod, és ez egy komoly kérdés, és a válasz is nagyon komoly, amit hallunk, amikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És most nem a Heidelbergi KT-t idéznénk, hanem téged kéne idézni, te mit mondanál? Te mit hiszel? Mert néha elmondjuk ezt, néha gyakran, öntudatlanul, hogy vallom, de mit hiszel ez alatt? Nézzük meg, hogy a reformátoraink, akiknek a hitvallása most a miénk is lehet, mit mondanak válaszul? Nagyon-nagyon fontos. Azt mondják, hiszem, személyesen, én hiszem. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökké való tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem, az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem, minden testi, lelki szükségemre gondot visel, és még azt a rosszat is, javamra fordítja, amit ebben a síralomvölgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges atya. Érdemes majd kézbe véve újraolvasni, és talán ismételve megvallani. Mert nagyon komoly vallomás ez. Nagyon fontos szívünkbe vésni, ismételni, megvallani újra és újra. Alapja a hit, a helyes ismeret, Isten ismeret, és a szívbeli bizalom. Annyira bízom benne, hogy nem kételkedem, minden testi lelki szükségemre gondot visel. És még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralomvölgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges atya. Nem kételkedem, hanem bízom benne testi és lelki szükségeim tekintetében egyaránt. Nem kételkedem, bízom benne, hiszek benne, és ez azt jelenti, hogy nem feledkezem el róla, testvérek. Nem hagyom ki őt a számításból, amikor lelki vagy testi szükségeim vannak. Hát nem úgy élek, hogy majd valahogy ezek megadódnak, vagy megoldódnak, főleg általam, vagy más dolgok által, hanem mindig arra számítok, és abban a bizalomban élek, hogy őtőle ezek mind megoldódnak. Mi ennek a bizalomnak, testvérek, hogy bízom benne, a legteljesebb kifejezése? Mi ennek a bizalomnak a kifejezése? Testvérek, az, amit Dávid ebben a Zsoltárban van, az imádság. Az imádság. Ezt mondja Dávid, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja mindenkihez, aki igazán hívja. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az az ember éli át ezt a közelséget, és azt tud ebben a bizalomban élni, aki minden szükségét bizalommal és bátran feltárja az ő ura előtt. Mert ő közel van azokhoz, akik ebben a függésben őhozzá folyamodnak, akik mindent tőle várnak, mindent tőle kérnek, akik igazán hívják minden apró részletükhöz. Emlékszem, amikor valaki föltette nekem a kérdést, hogy miért kell imádkozni evés előtt. Hát nem tudunk enni Isten nélkül. Testvérek, nagyon egyszerű a válasz, úgy tűnik tudunk. Sokan nem imádkoznak. Nem tudom, te hogy szoktál. Főleg azt nem tudom, hogy szívből szoktál-e. Meg étteremben, meg minek. Úgyis kinél étterembe imádkozni. Testvérek, miért imádkozunk étkezés előtt? Hát mi nem tudunk enni. Úgy tűnik tudunk. Megvallom a testvérek előtt, nem tudunk. Jobb, ha tudjátok. Még enni sem tudunk. Mert ha mozogni sem tudunk, akkor a szánk mozgása sem Isten nélkül való. A hívő ember még az étkezéséhez is odaáll az Úr elé, és megköszönni, hogy Uram, lehetővé tetted, hogy van mit ennem, és hogy tudok enni. Egyébként újra erre is mondhatom, amikor már az ember nem tud enni a mozgása tekintetében, vagy a foghiánya tekintetében, akkor kezdi el érteni, hogy micsoda nagy ajándék, ha tud. Messze van ez tőlünk? Hallottunk egy ige szolgálatot nem is olyan régen, akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Enni, inni, Isten dicsőségére? Testvérek, mindent az Isten dicsőségére. Semmit nem másként. Úgy, hogy mindenről tudom, hogy ez tőle van, és nekem szükségem van arra, hogy ő velem legyen. Nagyon kedves egy könyv, amit azért is nagyon hálával veszek kézbe újra és újra, mert amikor megismerhettük egymást Krisztinával, és Isten a szívünket már egybe kötötte, akkor ez volt az első könyv, amit közösen olvastunk. Ole Halesbynek a könyve. Talán többen ismerik, ha nem, azt ajánlom, szeretettel ismerjék meg. Az imádságról szól ez a könyv, ez a norvég áldott, igehirdető lelki pásztor, teológiai professzor. Ezt a könyvét megírta a múlt század 30-as éveinek elején, és aktuálisan, időszerűen ma is nagyon sokat jelent. Kívánom mindenkinek, vegye kézbe, olvassa el. Ebben a könyvben olyan különös, hogy ő az imádságról olyan sokféleképpen szól. Sokféle gondolat felől közelíti. Most szeretnék idézni egy számra nagyszerű gondolatot, és ami a tegnapi nap elhangzottakra is olyan különösen rímel. Majd figyelni fogjuk, érteni fogjuk, akik együtt lehetünk, hogy miért. Mit mond ő, mi az imádság? Így fogalmazza meg az egyik úgymond definícióját. Imádkozni nem egyéb, mint kifeküdni a kegyelem napfényébe. S testünk, lelkünk nyomorúságát kiteríteni ebben a szent napfényben, amely csodatévő erejével a bűn minden baktériumát megsemmisíti. Imádkozónak lenni annyit jelent, mint fénykúrát venni, és Jézus csodatévő erejét éjjel és nappal minden nyomorúságunkban hatni, engedni. Hívő kereszténynek lenni azt jelenti, helyet kaptunk a napon. Milyen egyszerű és milyen nagyszerű kép ez. Tegnap hallottunk a nappal kapcsolatban többféle üzenetet is. Talán volt, amit megtudtunk belőle érteni, átvenni, jegyezni. Ma ez a meghatározás olyan csodálatosan erősíti fel, erősíti meg azt, amit tegnap hallhattunk. Emlékszünk arra a lelki pásztor, aki az arcát a napba fordította és dicsőítette őt ezért a napért. Dicsőítette az Urat, és ez gyógyító volt egy depresszióval küzdködő fiatalasszonynak. Testvérek, a szükségeink, és itt most ma külsőképpen a külső szükségeinkre gondoljunk elsősorban, arra adnak alkalmat, hogy megnyíljunk a mi Urunk előtt. Így adunk alkalmat arra, hogy megdicsőítse a nevét szükségeinkben. Mert ígéretét adta az Úr. Figyeljük csak, mit mond Malakiás prófétán keresztül. Fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Az igazság napja nem csak nap tekintetében, hogy elérkezik egy nap, hanem az igazság napja, ami melegével, gyógyító sugaraival elér bennünket, gyógyulást hoz. Kitenni magunkat ennek a gyógyító sugárzásnak azt jelenti, hogy imádságban feltárjuk a szükségeinket az Úr előtt. Hogy mondta Halesby? Imádkozni nem egyéb, mint kifeküdni a kegyelem napfényébe, és testünk, lelkünk nyomorúságát kiteríteni ebben a szent napfényben. Megint tehetném fel a kérdést úgy, hogy válaszoljunk magunkba, tegyük meg, ki az, aki szereti a napfényt? Ki az, aki azt szereti, amikor borús az idő? Hadd kérdezzelek meg, kedves testvérem, te miért vagy mindig borús, mikor ragyog a nap? Kegyelem napja. Kiteszed magad a napnak? Engeded, hogy gyógyítson? Így kérdezem, imádkozol? Kifekszel erre a napfényre? Mert ezek a sugarak gyógyítanak. Tudjátok, olyan érdekes, hogy ahogy elmondja az ige, még el sem kell mondanunk, hogy mi a szükségünk, már érti? Ezt mondja az ige, hogy még el sem mondtad, még ki sem, én már tudom. Sőt, meghallgattalak, mielőtt kérted volna. És az jutott eszembe, testvérek, hogy ez olyan, mintha az ember a tiszta levegőre kimegy a napfényre, és egyszerűen csak kiteszi magát ennek a gyógyító ajándéknak. egyszerűen csak ráhagyatkozik erre az ajándékra. Gondoljunk bele, amikor tényleg egy ilyen tiszta levegőjű napon, a nap melegében ott vagyunk. Erőlködünk? Vagy egyszerűen csak átéljük és hagyjuk, hogy gyógyítson a fény? Amikor így vagyunk, nem erőlködünk. Sőt, még azt is merem mondani, a tegnapi nap során részben érintettem ezt, nem is elemezgetjük különösképpen a napfény és a jó levegő jótékony hatásait. Nem sokat gondolkodunk, aj, de nagyszerű, hogy egyébként mi minden van, most jön a D-vitamin, meg a jó levegőn, a jó oxigén, elkezdjük ezt elemezgetni? Egyszerűen csak ráhagyatkozunk erre. Csak kitesszük magunkat ennek. Éppen most beszélgettünk ezen a mai napon valakivel erről, hogy egy család innen, talán mondhatjuk így, egy kicsit a Füstös Budapestből, kiköltözött egy éve Mátra, a Mátrai hegység legtisztább falujába. Egy éve. És arról tesznek bizonyságot ez a család, hogy egész családi életük megváltozott. Annyi mindenben gyógyult az életük, hogy szinte magukra sem ismernek. Lehetséges ez egy jó levegőjű mátrai faluban? Nem tudjuk kipróbálni. Csak ha elmegyünk egyszer-egyszer egy ilyen rövidebb hétre, tudjuk, mit jelent. Ez a lelki szanatórium, meg a valóságos is talán, néhányan tudják. De testvérek, hogyha ez az általános kegyelem világában a napfényével és a tiszta levegővel valóság, mennyivel inkább valóság ez lelki értelemben? A különös kegyelem világában. Mert az általános kegyelem világában gyógyító ajándék a csend, a tiszta levegő, a napfény. Mennyivel inkább az a különös kegyelem világában, ahol az imádság a csend, a lelki lélegzetvétel és a mennyei napfény világa. Abban örlődünk fel, hogy küzdünk. És küzdködünk. Igen, küzdünk és küzdködünk a külső szükségek megszerzése, megléte miatt. Az egész élet erről szól, olyan megdöbbentő végig gondolni, hogy az életünknek, a napjainknak a nagyobb részét azzal töltjük el, hogy pénzt keressünk. Hogy a külső dolgaink meglegyenek. Ezzel telik el, ki lehet számolni, hogy kinek mennyi megy el az életéből erre. És az a legnagyobb nehézség, hogy ezzel még küzdenünk is kell sokszor. Mert nem olyan a munkahely, meg nem olyan a munka, meg tele vagyunk frusztrációval, kérdésekkel, kétségekkel. És persze tele vagyunk rossz vágyakkal, világi kívánságokkal, amelyek vonzanak, és azokat meg kell szerezni. Küzdünk és küzdködünk, hogy a külső szükségeket megszerezzük. Pedig az Úr Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy atyánk közelségében nem kell küszködnünk. Ki kell tennünk magunkat a kegyelem napfényének, a külső szükségeink tekintetében is. Hiszed-e te ezt? Mit mond az Úr Jézus a hegyi beszédben? A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Mire? Külső dolgokra, ennivalóra, innivalóra, ruhára, és minden dologra, ami tényleg szükség az életünkhöz. Tudjuk mi, hogy ő tudja? Mert azt mondja Jézus, hogy ő ezt tudja. A ti mennyei atyátok, így mondja, tudja, hogy szükségetek van mindenre, és elmondja, hogy hogy éljünk ennek a tudatában. Te hogy élsz ennek a tudatában? Azt mondja, keressétek mit? A pénzt? Először az Isten országát, az ő közelségét. Keressétek az ő igazságát, az ő felszabadító igéit, és az ő jelenlétét. És mi történik? ráadásként mindezek megadatnak majd nektek. Egész életemmel vallomást tudok erről tenni, hogy ez igaz. Én a külső dolgaimban is mindent Isten kegyelme szeretete által kaptam. Mindent. Minden, ami a külső szükségünket tekinti, az a kegyelemből van. Nem azzal kellett küszködnöm, és ez nagy kegyelem, tudom, hogy legyen meg a betevő. Azzal kellett küzdködnöm, hogy találok jobban rá az Isten igazságára, az Isten országa valóságára. És átélem, hogy olyanokat kapok, hogy csak elámul a lélegzetem. Ma is átéltem ilyet. Hogy mennyi is szabja az én ruháimat. Úgy kapok ruhát, hogy azt se tudom, hogy miért kaptam azt, amit kaptam valahonnan. Messze külföldről valaki egyszer csak azt mondja nekem, ez nem kell, elküldöm hát. Legyen annak, akinek. És fölveszem, és olyan, mint a rám szabták volna. Lehet ilyeneket Szabónál szabatni, de lehet a mennyei Szabótól is kapni. Csodálatos dolgok ezek, testvérek. Mert ebben erősít alapigénk, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja mindenkihez, aki igazán hívja. Aki behívja őt igazán a szükségeibe, és úgy várja őt, ahogyan olvassuk ezt a Zsoltárban, várakozva néz rád, ezt olvastam, várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod a te kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Ő ad, és ő kielégít. Nem kell aggódnunk semmiért, kegyelmesen megad mindent, amire valóban szükségünk van, és ez csodálatos átélni. Csodálatos ráhagyatkozva élni. Annak a tudatában lenni, hogy közel van hozzánk, és a szükségeinket közvetlen közelről látja, és kész betölteni azokat. Hiszed-e ezt? Testvérek, nagyfokú bizalmatlanság és nagyfokú hitetlenség Jézussal egy hajóban, magunkban azon gondolkodni, hogy mit tegyünk. Meg kell vallanom nektek, a kenyér szaporítás csodája után mégis megesett ez a tanítványokkal. Megesett már veled is? Azt olvassuk ebben a jelenetben, tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig kemény szívűek vagytok. Van szemetek, mégsem láttok. Van fületek, mégsem hallotok. És nem emlékeztek, mikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal. Így vagyunk mi is. Még mindig nem veszük észre. És még mindig nem értjük. Kemény szívűek vagyunk. Van szemünk, és nem látunk. Van fülünk, és nem hallunk. És mi áll ennek a kérdésnek a mélyén? Az, amit nem sokkal ezután az Úr Jézus így tett fel nekik. Ti kinek mondotok engem? És most hagy alkalmazzam ezt a mondatát, az Úr Jézusnak ezt a kérdését így. Számoltok velem, kedves tanítványaim? Számoltok a hatalmammal a szükségeitekben? Tudjátok, hogy itt vagyok? Hogy itt ülök veletek egy hajóban? Hogy nem vagytok egyedül? És téged kérdezte, számolsz vele, kedves testvérem? Egy hajóban vagytok? Te számolsz az ő hatalmával? Ha közel van az Úr, akkor miért tanakodunk magunkban? Miért tanakodunk csupán egymással? Mintha ott sem lenne az Úr. Meg kell vallanom nektek, hogy egyre világosabban látom a magam nyomorúságát. Egyre világosabban látom azt, hogy milyen teher az, hogy magamban tanakodom, vagy éppen másokkal tanakodom. És megvallom ezt nektek, hogy nem csak a magam életére, hanem a gyülekezetünk életére is vallom. Hogy sokféle tanakodás előtt, meg fölött, külső szükségeink tekintetében is, az Úrra kellene néznünk, az Úrra kellene hagyatkoznunk. Egyre teljesebben. Mert közel van a szükségeinkhez. Mert közel van az Úr azokhoz, akik igazán hívják. Hívjuk igazán? Te most milyen szükséget látsz? Mi foglalkoztat téged? Kivel tanakodsz róla? Adja a lélek, hogy elhidd és átéld. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja. Te is benne lehetsz, és ekkor benne vagy ebben a mindenkiben. Nincs kivétel. És megtapasztalod ennek igazságát és valóságát. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Csodálatos, amit mond. Idejében tiéd lesz minden. Mindenki várakozva rá, néz rád, és te idejében adsz eledelt. Testvérek, ő sohasem siet, és sohasem késik. Ő mindig pontos, és pontosan azt adja, amire igazán szükséged van. Áldott legyen érte, ne félj hát, mert közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Imádkozzunk. Áldunk téged, menj és föld, Ura, édesatyánk, hogy ennyiünket is bevontál ezen a mai estén a te lelked és a te igéd által való közelségbe és közösségbe. És köszönjük, hogyha feltárjuk előtted a mi szívünket, akkor a mi számunkra lesz áldássá, hogy szembenézünk önmagunkkal, hiszen te jól ismersz, látod és tudod, hogy mi van bennünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy sokszor önmagunkban morfondírozunk, hogy egymással tanakodunk, és hogy olyan ritkán tettük ki magunkat testestől, lelkestől a te kegyelmed napfényének. Kérjük, hogy szabadíts fel erre a ráhagyatkozásra minket. Kérünk, hogy ígéd, lelked ereje által szabadíts fel, hogy ennek a jó illata, jó íze megjelenjen az életünkben, az életünkön keresztül. Hogy ne panaszkodó, ne küszködő, hanem benned szabad életet élő emberekként lássanak minket a környezetünkben. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük a te országodat, igazságodat, hogy ezt megtalálhatjuk. Kérjük, vezess tovább bennünket, és áld meg az előttünk lévő éjszakát, a holnapi napot, segíts, hogy ne feledjük el. Benned élünk, mozgunk, és vagyunk. És kérjük, áld meg az előttünk lévő estéket is, áraszt ki a te lelkedet, vonj ide minél többünket, és gyógyíts, áldj a te szereteted napfényével, a te ígéd tiszta igazságával, levegőjével bennünket. Jézusért, megváltónkért, aki így tanított imádkozni hozzád, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, ne is féljen. Amen. Ma este is énekeljük azt a záró éneket, amit eddig is énekeltünk, a 662. dicséretet. Most énekeljük ennek az első kettő és utolsó két versét, tehát az első kettő és az ötödik, hatodik verseit. Így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.